Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Örülök, hogy itt lehetek olyan hosszú idő után. Személyesen is találkozhatunk. A mai alkalommal arra gondoltam, hogy arról szeretném, ha gondolkodnánk együtt, hogy hogyan is döntünk a hétköznapjainkban. Minek alapján döntünk? Számtalan információ ér bennünket, számtalan hatás. Sokan javasolnak dolgokat, hogy mit tegyünk, mi jó, mi nem jó. Vajon ebből a sok-sok információból mit fogadunk meg, mit követünk, mi az, ami javunkra válik? E körül szeretném, hogyha egy kicsit időznénk. Látjuk, hogy a világunkban rengeteg információ áramlik. Mindennel kapcsolatban technikai dolgok, aztán a politika részéről, az egészségünket érintő kérdésekben is, és létkérdésünk, életbe vágó kérdés, hogy hogyan döntünk, hogyan tudjuk kiválasztani azt, hogy mi az, ami helyes, mi az, ami nem helyes, mi az, ami javunkra válik, mi az, ami építő, és a többit hogyan tudjuk elvetni. És ugye mindezt pedig úgy, hogy másoknak is tudjunk ezek által segíteni a döntésben, példát tudjon mutatni az életünk. Hol az a biztos út, hol az a biztos döntés, amire mi is magunk is rábízhatjuk magunkat, és másoknak is példát tudunk mutatni. Jelenések könyvében a 11. fejezetben olvashatunk arról, hogy János apostol látott a mennyben egy nagy sokaságot, a bárányt, és ő vele 144 ezret, akiknek homlokára írva volt az ő atyuk neve. Jelenések könyve 14. fejezetében ez az első vers. A negyedik vers: ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szűzek, és ezek azok, akik követik a bárányt, valahová megy. Tehát erre szeretném most a hangsúlyt helyezni, hogy követik a bárányt, valahová megy. Mit jelent ez, hogy asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szűzek? Tudjuk, hogy az asszony és egy jelkép is a Bibliában, egy szimbólum, van tiszta asszony és van parázna asszony. A tiszta asszony pedig azokat jelképezi, a szűzeket jelképezi, illetve a szűzek jelképezik azokat, akik idegen tanokkal, a Bibliától ellentétes idegen tanokkal nem vettek át, nem fertőztették meg magukat, nem követtek, hanem egyedül kit követtek, a bárányt követték egyedül. Hogyan állhatunk majd mi is meg a 144 ezeren belül, hogyan kerülhetünk ebbe a csoportba, és hogyan követhetjük itt a földön a bárány hangját, hogyan ismerhetjük fel a bárány hangját. Az Úr Jézus azonosította magát a bárányjal is, ő volt a bárány, aki áldozatul adta magát a mi bűneinkért, kereszten meghalt, az ő vére fedezett a mi bűneink zsoldjáért, büntetésére, és ő az ő jó pásztor is, az Úr Jézus a jó pásztor is. A János evangélium a 10. fejezetében, a 14. versben olvassuk, ezt mondja az Úr Jézus, hogy én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim. És tudjuk azt, hogy a keleti pásztor nem hajtotta maga előtt a bárányokat, hanem ő ment elől, és a bárányok pedig követték őt. Tehát ugyanígy szeretne bennünket is vezetni Jézus, hogy ő előre megy, ő itt a földön már kitaposta az utat, bemutatta a földi életében, hogy hogyan lehet célba érni, hogyan lehet győzni, hogyan lehet olyan életet élni, ami a mennybe vezet, és ezt az utat kell nekünk követni, lehet nekünk követni. Nem kell új utakat kitalálnunk ebbe a kaotikus, zavaros világba, amiben élünk. Nem kell nekünk új utakat kitalálni, mert az Úr Jézus már kitaposott egy utat. Csak őt kell követnünk. A Ellen White-tól szeretnék néhány gondolatot olvasni. A mennybe vezető utat megszentelik a megváltó lábnyomai. Lehet az ösvény meredek, rögös, de Jézus végigment rajta. Lábai letaposták a kegyetlen töviseket, és az ösvényt könnyebbé tették számunkra. Most, akikkel együtt beszélhettük meg a szombatiskolát, azoknak könnyebb azt megérteni és belátni, hogy minden lépésben szükség követni a pásztort, de logikailag, hogyha ennél a képnél maradunk, akkor is tudhatjuk, hogy ha a bárány valahová elkószál valamelyik úton, jobbra, balra, akármerre, akkor el tud tévedni. Tehát fontos, hogy a képnek megfelelően is, hogy a bárány az kövesse a pásztort minden lépésben, csak azon az úton menjen, amit a pásztor mutat, amin a pásztor végighalad. Ezen az úton a bárányok, és mi a földi életünkben is sok-sok veszéllyel találkozunk. Sok-sok veszély fenyegette a bárányokat, abban az időben is, Jézus idejében is. Különböző ragadozók, farkasok, medvék, tehát sok-sok minden, meg meredek szakaszokon, szakadékok között mentek, vezették sokszor a nyájat a pásztorok, és ilyen a mi életünk is, hogy tele veszéllyel. Jól tudjuk a Bibliából, hogy van egy ősi ellenségünk, Sátán és az ő démonai, akiről azt mondta az Úr Jézus a János evangélium 8. fejezete 44. versében, olvashatjuk róla, hogy emberölő volt Sátán kezdettől fogva, és ő a hazug és a hazugságnak atya, és ő nem adta fel ebbéli szándékát, tervét, hogy az embert tönkre tegyen, és elpusztítson, addig a határig elmegy, ameddig a Isten megengedi. Az Úr Jézus úgy beszél Sátánról, úgy beszélt Sátánról, mint e világ fejedelméről. És jó, hogyha nem felejtjük el ezt, hogy a háttérben, az események hátterében ki az a karmester, aki próbálja vezetni az emberiséget, nem csak egy-egy embert, hanem az egész emberiséget globálisan. Egy kéz, egy erő próbálja irányítani, és ugye az Isten ereje és az angyalai is itt vannak, és ők próbálják ezt kompenzálni, próbálják ezeket visszatartani, ezeket a gonosz erőket, és próbál Isten vezetni bennünket. Csak az a kérdés, hogy figyelünk-e kellően rá, hogy igénybe vesszük-e azokat az eszközöket, amelyeket Isten adott számunkra arra, hogy megértsük az ő hangját, hogy különbséget tudjunk tenni idegen hangoktól. Az Úr Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. János evangélium a 14. fejezet 6. verse. Tehát, ha Jézust követjük, ő az, aki az igazságot bemutatta itt a földi életében, és képviseli, és ő az, aki életet tud adni, igazi életet, lelki életet, fizikai életet, és hová vezet, ha vele együtt járunk? Az atyához. Biztosan célba érünk az atyához, az örök életbe. De ennek vannak feltételei. Az Isten mindig együtt munkálkodást vár az embertől. Ő nem fogja helyettünk elvégezni a mi feladatunk, a mi döntésünk. Ő tiszteletben tartja minden embernek a szabadságát, a döntését, hogy milyen utat akarunk választani. Vele akarunk járni, vagy megyünk a saját fejünk után, vagy a begyomásaink után, a környezetünk, az ismerősök hangja, tanácsa után választanunk kell. A János evangélium a 15. fejezetének 5. versében ezt olvashatjuk. Az Úr Jézus ezt mondta magáról, hogy én vagyok a szőlőtő, és ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ezt olyan nehéz megérteni az embernek, hogy mi az, hogy isteni tanács, isteni vezetés nélkül eltévedünk, hogy semmi igazán jót, önzéstől menteset nem tudunk tenni. Nem elég a magunk bölcsessége, több évtizedet már megéltünk, és mégsem elég az, hogy egyedül döntsünk, hogy egyedül átlássuk a helyzeteket, mégis az Isten tanácsára van szükségünk. És ugye, mint ahogy a szőlő vessző, a szőlő gyümölcsök nem fejlődhetnek anélkül, hogy a szőlőtővel szorosan kapcsolatban ne lennének, folyamatosan ne kapnák a táplálékot, az életet jelentő anyagokat. Ugyanígy az ember élete is így van, hogy folyamatos Istennel való kapcsolat nélkül győz az ellenség. Győz Sátán, és el tud téríteni a jó útról, be tud csapni bennünket. Nagyon szép a 36. Zsoltárnak a 10. verse, ahogy Dávid megállapította a Szentlélek segítségével nyilván. 36. Zsoltár, 10. verse. Nálad van az életnek forrása, a te világosságod által látunk világosságot. Ugye milyen rövid, egy mondatban, de benne, nagyon sok minden benne van. Az élet forrása. Isten az, aki nekünk életet akar adni. És erre az életre, erre a forrásra szükségünk van folyamatosan inni ebből a forrásból. És az Isten világossága által, az Isten beszéde által láthatjuk meg csak, hogy mi a helyes, hogy mi a jó, melyik úton járjunk, és ő által látunk világosságot. Hogyan lehet követni Jézust, valahová megy? Mi szükséges ehhez? Az Úr Jézus egyszer azt mondta az őt hallgatóknak, a János evangélium a 8. fejezete 43. versében olvassuk, János 8:43. Miért nem értitek az én beszédemet? Mert nem hallgatjátok az én szómat. Tehát az első alapvető dolog, hogy ne is várjuk el azt, hogy az Isten hangját halljuk, hogy merre vezet, ha nem ismerjük az ő szavát, ha nem tanulmányozzuk állandóan a Bibliát, és a Rave Kalausz Ellen White-nak az írásait, akit direkt erre a vég előtti időszakra adott. Ugye egy Rave Kalauszra akkor van igazán nagy szükség, amikor már a hajó a parthoz közelít, és ott a legzátonyosabb a terület. És ugyanígy a véghez közeledve Sátán és az ő démonai tudják, hogy kevés idejük van, és mindent megtesznek azért, hogy becsapjanak bennünket, hogy letérítsenek erről az útról, és ezért is adatott nekünk a Ellen White írása, a Rave Kalausz írása, amelyik segít ebbe a útvesztőbe ebbe tájékozódni, hogy merre kell mennünk. Tehát az első nagyon fontos, hogy mint az élet kenyerét úgy tekintsünk a szentírásra, és mint ahogy a testünknek, fizikai testünknek is szüksége van arra, hogy naponként táplálkozzunk többször is, Ugyanúgy a lelki növekedésünknek is szüksége van arra, hogy Isten beszédét naponta ízleljük, és gondolkodjunk rajta, forgassuk a mi fejünkben. Fontos, hogy legyen egy mércénk, egy biztos etalonunk. Ugye az életben pillanatról pillanatra döntenünk kell, mit szóljak, hogyan tegyek, és mihez mérjük ezeket, amit szólunk, amit tenni akarunk. Ha a világhoz, emberekhez, ha szokásokhoz, hagyományokhoz, akkor ez nagyon tévútra vezethet bennünket. De láthatjuk, hogy egy biztos etalonunk van az Isten beszéde, és ezek, ha ott vannak a gondolatainkban, ha ismerjük ezeket, akkor imádkozva kérjük Istent, a Szentlélek ezeket elő tudja hozni, és tanácsolni tudnak bennünket, hogy mi a választásban, hogy mi a helyes, és mi az, ami elvetendő út. Ellen White-tól szeretnék néhány gondolatot idézni. A Bibliát Istentől kaptuk, hogy vezessen bennünket. Fényénél látjuk az östvényt, amelyen haladnunk kell. Világosságot áraszt a múltra, az emberi történelemre, és a legtökéletesebb összhangot tárja fel ott, ahol a sötétségben lévők számára csak zűrzavar látszik. Ami a világ fiai számára megmagyarázhatatlan titoknak tűnik, abban Isten gyermekei világosságot és szépséget fedeznek fel. Tehát Isten beszéde a zűrzavarban is rendet tud teremteni. Az ő világossága által értjük meg a múlt eseményeit, hogy mit miért engedett Isten, hogyan vezette az ő népét, és a jövőt is az Isten beszéde világítja meg. Ellen White-nak van egy ilyen gondolata, tanácsa: ha bármilyen kérdésben kételjeid vannak, legelőször fordulj a Szentíráshoz. Mihez fordulunk legelőször? Hogyha valamiben döntenünk kell, ha valami kérdésre keresünk választ, rokonság, család, barát, kihez fordulunk? Elővesszük az ige lámpását, Ellen White írásait, kérdezzük az Istent imádságban, hogy ő mit tanácsol abban a konkrét helyzetben. Ez a legbiztosabb. Tehát jó az, hogyha már reflexzerűen bennünk van az, hogy megszokjuk azt, hogy az Isten felé fordítjuk a mi szemeinket és fülünket, hogy ő most ebben a helyzetben mit tanácsol. Még egy gondolatot szeretnék Ellen White-tól olvasni. Krisztus minden kísértésünkben és próbánkban segítőnk. Sohasem hagy cserben bennünket. Mellettünk áll a bűn elleni harcainkban. Ha szemünkkel nem is látjuk őt, hitáltal halljuk az ő hangját, megnyugtató szavait. Ne félj, veled vagyok. Tehát minden kísértésünkben, próbákban Isten segítőnk. Micsoda hatalmas dolog, ugye? A világban sokszor emberek sok-sok pénzt fizetnek azért, hogy legyenek, kapjanak jó tanácsot, mennek tanácsadó irodákba, és az Istenre mindig lehet számítani, ő mindig ott van a kísértésekben, nehézségekben, és személyesen a mi helyzetünkre vonatkozóan tud adni tanácsot, vezetni tud, ha meghalljuk a hangját, ha igényeljük ezt a vezetést, keressük imában, és olvasva az írásokat, akkor meg fogjuk kapni a választ. Minden próbában nem hagy soha cserben bennünket. Szeretnék néhány buktatóról is beszélni, sátán csapdájáról, hogy mi az, amit gyakran alkalmaz. a világ egy nagy próbaterület, ugye a nem hívő emberek, akikkel nap mint nap találkozunk, a munkahely, a szomszédok, aztán a rokonság is, nem hívő rokonság is, Isten nem ismerők. És van egy fontos íge, amit Pál apostol írt le a Tesszalonikai levél, első levél, 5. fejezetében olvashatjuk. Mindent megpróbáljatok, ami jó, azt megtartsátok. Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek. Tehát ez jó, hogyha ezt az igét is ugye szívünkbe véssük, hogy ne döntsünk gyorsan, reflexzerűen, megszokásból, ne mondjunk véleményt, hanem valóban gondolkodjunk, és vizsgáljuk meg a körülményeket, az eseményeket, és csak utána nyilatkozzunk, utána döntsünk. Tehát mindent megvizsgáljatok, ami jó, azt megtartsátok, mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek. Ez nagyon fontos a hétköznapi életünkben, így élni ezzel a ezen a bibliai igei háttérrel, végig gondolni dolgokat, eseményeket. Gyakorlatilag a példabeszédek könyvében, a 2. fejezet 11. versében is erről olvashatunk. Példabeszédek 2:11. Meggondolás őrködik feletted, értelem őriz téged. Tehát milyen fontos a meggondolás, az értelem, az etalont elővenni, és ahhoz viszonyítani, és ahhoz mérni az eseményeket, dolgokat. Ellen White-tól szeretnék újabb gondolatot olvasni, a Nagy Küzdelem könyvből való. Sátán az emberek figyelmét folyvást emberekre igyekszik terelni. Ezt tapasztaljuk, ugye? Mit mondott ez az ember? Mit mondott a másik? Mit mondott valamilyen emberi tekintély, vezető? Mit mondott ez a szakértő? Én nem azt mondja a Biblia, hogy ne hallgassuk meg ezeket. Hallgassuk meg, gondoljuk át, de viszont mindig ott legyen az igei mérték, amihez viszonyítunk, mert minden ember tévedhet, csak egyedül az Isten nem téved. Ő az, aki jól látja az emberi szíveket, jól látja az eseményeket, a történelem eseményeit. Tehát hogyan tekintünk az emberi véleményekre, a virág híreire, mennyire hallgatunk rájuk, mennyiben követhetők. Ne felejtsük el, hogy Isten ezt mondja, a Jeremiás könyve 17. fejezetében olvashatjuk, hogy Jeremiás könyve 17. fejezet 5. versében átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve. És a 17. fejezet 7. versétől olvasom, áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek bizodalma az Úr, mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és a levele zöld marad, és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcözéstől meg nem szűnik. Tehát jó az meghallgatni embereket, tanácsokat, megfontolni, átgondolni, de nem az Isten tanácsa helyett. Nem állhat helyébe annak, amit az Isten mond, amit az Isten tanácsol. Tehát csak egyedül Istenben lehet megbízni. Ugyanitt a 9. versben, a Jeremiás könyve 17. fejezet 9. versében olvashatjuk azt, hogy csalárdabb a szív mindennél. Gonosz az, kicsoda ismerhetné azt, hogy egyedül a jó Isten ismeri a szíveket, a vesséket, ő lát bele az indítékokba, a szándékokba, ő ismeri, tehát hát őt szükséges kérdezni. Aztán nagyon sok helyen óv a Biblia a világtól, a világ hatásaitól bennünket. Például János első levele, második fejezete, 15. versében ezt olvassuk. 1 János 2, 15-től olvasom. Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kérkedése, nem az atyától van, hanem a világból. A világ elmúlik, annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Tehát Isten véd bennünket a környezetünktől, a világtól, az emberektől. Nem azt mondja, hogy mint ahogy a zsidó népnek sem azt mondta, hogy különüljetek el tőlük, ne munkálkodjatok értük, hanem azt, hogy szükséges közéjük menni és segíteni a többi embernek, bemutatni Isten törvényeit, jellemét, de ne tanuljuk el a világnak a szellemiségét, ne vegyük át az világ értékrendjét, normatíváját, módszereit, mert azok nem az örök életre visznek, azok nem használnak. Ellen White írja, az a szív, amelyet földi kötelékek tartanak fogva, nem az Istené. Tehát ilyen kötelékek, földi kötelékek mennyire tartanak bennünket fogva? Döntőek számunkra, vagy tudjuk azt, hogy egyedüli kötelék, ami biztos az Istenhez való kötődés? Példabeszédek könyve 20. fejezete 18. versében olvashatjuk, hogy a gondolatok tanácskozással erősek, és bölcs vezetéssel folytas hadakozást. Tehát fontos az emberi tanácskozás, hogy emberekkel tanácskozzunk. Nagyon jó, hogyha tudunk testvérekkel tanácskozni, mert azonos a mércénk, azonos a értékrendünk, akkor nagyobb valószínűsége, hogy nem tévedünk el. Bölcsvezetéssel folytassunk hadakozást, tehát örülhetünk annak, hogyha ezt megtehetjük, és nagy öröm az, hogy egy gyülekezet, egy testvéri közösséget rendelt Isten, hogy nem magányosan kell az élet útján csatáznunk, vívnunk a próbákban, a küzdelmekben az élet harcait, hanem vannak szerető, együttérző, segítő testvéreink. Használjuk ki, amikor tehetjük. Illetve mi is jó, hogyha ilyen szemmel figyeljük a testvéreket, hogy hol tudunk segíteni, hol tudunk valamit az életükben könnyíteni. A világban sokszor azt halljuk, különösen most itt a járvány körüli időszakban, hogy hát a tudomány ezt mondja, a szakemberek ezt mondják. Vajon egységes a tudomány? Azt lehet látni, azt mondja a Biblia, hogy van egészséges tudomány. Pál apostol a Timóteushoz írt levél második fejezetében, illetve második levélben, a 4. fejezetben mondja, lesz idő, a 3. verstől, lesz idő, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, és az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez odafordulnak. Tehát van egészséges tudomány, ami az Isten beszédével szinkronban van. De ne gondoljuk azt, hogy a többség mindig ezt fogja követni, sőt, sokszor azt lehet látni, hogy a kisebbség követi azt, ami le van írva a Bibliában, ami az igazi tudomány, az igazi a valóság. Sajnos Sátán mindenhová megpróbálja a maga hazugságait is becsempészni, De az a jó, hogy az Isten beszédével a tudomány is mérlegre tehető, és lehet látni, hogy melyik az igazi, melyik a hamis. Gondoljunk például, a tudomány mondja azt, hogy tanítják gyerekeknek, tömegeknek az evolúciós elméletet. És ha megvizsgáljuk a Biblia mérlegén, látjuk, hogy ez lehetetlen, hogy csak úgy magától előjöttek a dolgok, és magától fejlődik minden, hiszen ha körbenézünk a természetbe, inkább minden leépül, nem pedig újjáépül, vagy fejlődik, tovább fejlődik. Egyszerű dolgot mindenki tudja, ha valamit kint hagyunk a levegőn, a szabadba, egy kocsi, egy bicikli, hát az tönkre fog menni, rozsdásodik, és egy időben után szétesik. Tehát ez az a tapasztalatunk, de mégis emberek tömegei vezethetők ezáltal, hogy csak úgy magától fejlődött, és mindig jobb lett, és jobb lesz. Nem gondolkodnak tömegek, és ez a mi feladatunk is, hogy tapintatosan, szeliden felhívjuk a figyelmet, hogy Sátánnak hol vannak a hazugságai, vagy a táplálkozással kapcsolatban, a paleolit táplálkozás. Csak egy dolgot elég erről a táplálkozási formáról tudni, hogy húst ajánl, húst fogyasztását javasolja, és ha megnézzük a Bibliát, láthatjuk a Biblia elején is ott van, hogy Isten nekünk a növényeket adta táplálékul. Tehát már ez az egy dolog, hogy ismerjük, segít abban, hogy azt mondjuk, hogy ez nem jó, nem helyes irány. Lehetnek jó eredményei ideig, óráig, de hosszabb távon nem lehet egészséges, nem lehet gyógyító. Vagy ugye sokszor halljuk azt, hogy teljesen mindegy, hogy hogyan élsz, mit eszel, a szervezetünk függetlenül működik ettől. Ugye ez sem az Istennek a szava, hiszen ő azt mondta, hogy figyeljünk oda, a testünk a Szentlélek temploma. Nem mindegy, hogy egy templommal hogyan bánunk, ártunk-e neki, vagy nem ártunk. Nagyon sokat mondó Ellen White-nak az a gondolata is, hogy semmi olyat ne vigyünk be a szervezetünkbe, aminek káros mellékhatása van. És ennek alapján végig kell gondolni, hogy csokoládé, vajon hová tartozik. És sok-sok minden, tehát ez gyógyszerekre is lehet mérceként fölhasználni. Semmi olyat, ami kárt okoz. Ugye ez logikus és érthető. Lehet, hogy bizonyos pontokon jó, a hangulatot javítja például a csokoládé, édesség, de hogy milyen kárt okoz emellett, arról nem hallunk sokszor, azt elhallgatja a világ. És ugye azt a területet sem szabad kihagyni a megvizsgálás alól, hogy rokonság, szeretteink milyen tanácsot adnak. Mert ők sem mindig közvetítik az Jóisten tanácsát, ők sem mindig látnak bölcsen, akár azt mondják, sokszor azt halljuk, hogy hát én jót akarok, hát miért nem fogadod el azt, amit mondok, vagy miért nem hiszed el? Hát azt miért ne hinnénk el? Hát persze, hogy jót akar valaki, de ahhoz még kevés, hogy jó tanácsot adjon az, hogy jót is akar. Gondoljunk például csak arra, hogy Jobbnak a felesége milyen tanácsot adott. Ugye az, hogy tagadd meg az Istent, átkozd meg az Istent, és hallj meg. Ide jutott egy feleség. Milyen jó, hogy Jobb nem hallgatott erre, hanem azt mondja, úgy beszélsz, mint a bolondok közül egy. Tehát ő hiába szerette a feleségét, hiába tudta, hogy jó szándékú, de most ebben a pillanatban nem adott jó tanácsot, nem látta helyesen a helyzetet. Tehát ugyanígy mindenki elbukhat, és mindenki tévedhet, ezért fontos, hogy a gondolkodás, azt ne tegyük félre soha egy percre se. Gondoljuk arra a történetre, amikor Péter apostol megvallja az Úr Jézust, kérdezi az Úr Jézus a tanítványoktól, hogy ti is el akartok menni. És akkor Péter apostol mondja, hogy kihez mehetnénk, az örök életnek beszéde van te nálad. És mondja Jézus, hogy boldog vagy Simon Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt ki neked, hanem az én mennyei atyám. Tehát ebben a helyzetben a Szentlélek tudta őt segíteni, megvilágítani a gondolkodását. De ha megnézzük a történetet, ott röviddel ezután arról van szó, hogy az Úr Jézus kezdte el mondani az ő szenvedését, hogy ő megfeszítik, megostorozzák, meggyalázzák, és akkor hogyan reagált erre Péter? Mentsen, Uram Isten, nem történhet meg ez veled. És mit mondott az Úr Jézus, hogy távozz tőlem, sátán, mert nem gondolsz az Isten dolgaira? Tehát ebben a pillanatban viszont Péter nem a Szentlélek vezette, hanem egy másik erő, egy másik hatalomnak a csapdájába esett. Persze ennek az a háttere, hogy tudjuk, hogy a nép, a vallási vezetők is más messiást vártak. Olyan messiást, aki a római iga alól felszabadítja őket, és majd Jézussal együtt a tanítványok is, és a nép vallási vezetői is uralkodhatnak majd a rómaiakon is, meg az egész világon is. Tehát egy dicsőséges időszakot vártak, és ez a Péter gondolkodásában is olyan mélyen, és a többi tanítvány gondolkodásában is olyan mélyen benne volt, hogy ez megakadályozta azt, hogy megértse, meghallja azt, hogy Jézus nem erről az útról beszél. Pedig 3,5 éven keresztül tanította őket Jézus, és láthatták, hogy más messiás, mint amit a vallási vezetők is mondtak és várnak. Tehát ez az utolsó terület, amin nagyon résen kell lennünk, a saját elgondolásaink, a saját vágyaink, hogy ezek vajon összhangban vannak-e az Isten beszédével, az Isten akaratával, mert hiába vágyunk mi valamire, hogyha az nem az Isten szerinti út. A tanítványok hiába várták ezt a dicsőséges messiást, akivel győzhetnek, ez nem az Isten útja volt, nem az Isten akarata volt. Tehát fontos, hogy a mi vágyainkat, a mi elgondolásainkat, előítéleteinket letéve nyitottak legyünk arra, hogy megértsük az Isten szavát, az Isten vezetését. Ennek egyik feltétele a csend. Az Isten egyik ígére rámutat arra, hogy fontos a csend. Csendesedjétek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Tehát a csend, a nyugalom, az imádság az, ami segít bennünket abban, hogy megértsük az Isten hangját, megismerjük az Isten szavát, akaratát. Ugye a keresztények tömegei mondják el a mi atyánkot, legyen meg a te akaratod. De vajon valóban az Isten akaratát igyekeznek keresni, vagy mi, aki e szerint igyekszünk imádkozni, élni, valóban keressük az Isten akaratát minden helyzetben? Azt olvashatjuk az Efézusi levél elején, hogy Isten előre elkészít jó cselekedeteket, hogy azokban járjunk. Keressük-e ezeket, figyelünk-e Istenre, hogy megmutassa ezeket, hogy hol készített nekem feladatot, amit én betölthetek, amit csak én tudok megtenni. És a Jelenések könyvében olvashatjuk a harmadik fejezetben, a 21. versben, bátorító az ígéret, aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön. Tehát Jelenések 3.21, aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Tehát az Isten ígérete az, hogy a királyi székétben ülhetünk, megosztja velünk, és de ennek feltétele van, de viszont győzhetünk, és az Úr Jézus már győzött előttünk, ő kivívta a teljes győzelmet. Sátán egy bukott démon, egy bukott angyal, és láthatjuk, hogy a győzelem kivívva van, de nekünk is meg kell vívnunk a magunk küzdelmét. A római levél végén olvashatjuk azt, hogy Isten eltapossa a ti lábaitok alatt Sátánt, a sárkányt, a régi kígyót, de a mi lábaink alatt. Tehát szükséges a mi lábaink. Isten fogja a győzelmet elvégezni, ő ad erőt, ő ad bölcsességet, de szükséges a mi lábunk, a mi akaratunk, a mi együttműködésünk Istennel. Vajon a tudatlanság egy-egy kérdésben, a rossz döntés, a rossz döntésre mentsége a tudatlanság? Azt mondjuk, hogy nem tudtam, nem ismertem, nem láttam. Mentségünk-e? Azt írja Ellen White, hogy minden értelmes lény első és legfontosabb kötelessége, hogy megtudja a Szentírásból, mi az igazság. Az igazságot ismerve pedig a világosságban kell járnia, és mindenkit példája követésére kell buzdítania. Nap mint nap szorgalmasan kell kutatnunk a Bibliát, minden gondolatot mérlegelve és ígét igével összevetve. Jézus segítségével nekünk kell kialakítanunk nézeteinket, mint ahogy életünkért is magunk vagyunk felelősek Isten előtt. Nem mondhatjuk azt, hogy én ezt hallottam a testvértől, vagy valakitől, ezt az utat, ezt tegyem, ezt kövessem. Azt mondja Ellen White, hogy Isten segítségével nekünk kell kialakítanunk nézeteinket, mint ahogy életünkért is magunk vagyunk felelősek Isten előtt. Tehát kívánom, hogy ezen igéknek a fényében gondoljuk át, hogy vajon elegendő-e a mi kapcsolatunk az Istennel, követjük-e igazán a bárányt, ismerjük-e igazán az ő hangját, tud-e bennünket tanácsolni, vezetni a Szentlélek által, mert akiket az Isten lelke vezérel, ugye azok az ő fiai igazán. Láthatjuk, hogy az apostolokat tudta Isten vezérelni. Eljutottak olyan ismeretre, figyeltek az Istenre, és a Szentlélek által tudta például egy Filipet elküldeni egy járatlan útra, egy szerecsenkomornyikkal való találkozásra, vagy Pál apostolt tudta küldeni Makedóniába, és azt mondta a lélek, hogy Rómában most ne menjél. Tehát vajon van-e ilyen napi kapcsolatunk a jó Istennel, hogy halljuk az ő hangját, az ő tanácsait? Mert ha igen, akkor jó úton járunk, jó állapotban vagyunk, de ha nem, akkor igyekezzünk a mi hétköznapjainkban minél többet ezt a bárányt megismerni, illetve hát a jó pásztor hangját megismerni és követni, mert ez az út az, ami egyedül az örökké valóságba vezet, és ez egy biztos út, és ebben a világban, ahol most élünk, nagyon kaotikus, nagyon zavaros, láthatjuk, vezetők, világi vezetők is sok-sok mindenben tanástalanok, és vajon mi biztos úton járunk-e? Láthatják-e az emberek rajtunk, hogy ezek, akik Istent követik, azok nem félnek, nem is vakmerőek, hanem igyekeznek az Isten után menni, és mindenben az ő tanácsát követni, és akkor nem kell félni, mert biztos úton járnak, és biztos vezetőjük van, és akkor Isten megoltalmaz azon az úton, az ő útján. Más útakon nem tud megoltalmazni, mert az rossz irányba vezet, vissza kell térítenie a jó útra, de ezen a jó úton mindig tud segíteni és vezetni. Amen. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük ezt a nagy ajándékot, a Bibliát és Ellen White írásait, hogy nem kell a sötétségben tapogatóznunk, nem kell kitalálnunk, hogy milyen út az, ami eredményes, milyen a út, ahol ami hozzád vezet, ami a végén hozzád visz, hanem kitaposott úton járhatunk. Az Úr Jézus életét olvashatjuk, láthatjuk, hogy élt, amikor a Földön volt, és hogyan viselkedett különböző szituációkban, hogyan küzdött az emberekért, hogyan tanította az embereket türelemmel, sok-sok szeretettel, példát mutatva nekünk. Urunk, köszönjük, hogy ilyen bizonyságok vesznek bennünket körül, és ha tanulmányozzuk az írásokat, akkor a te imádkozva, a te lelked által tudsz bennünket vezetni, segíteni. Urunk, tapasztaljuk azt, hogy egyre nagyobb a káosz a világban, egyre nagyobb a zűrzavar, és sokszor ellentmondó vélemények, hírek jutnak el hozzánk. Hogy lássuk meg azt, hogy melyik az igaz, és melyik a hazugság, a hamis? Köszönjük, Urunk, hogy te ebben is segítesz, és ha bennünk vannak a te beszédeid, és kézbe vesszük az ígét, és az Ellen White írásait, akkor nem tud becsapni bennünket sátán, akkor biztos úton járhatunk. Urunk, látjuk, hogy egyre nagyobb a félelem a világban, és olyan jó azt tudni, hogy akik téged követnek, azoknak nem kell félniük. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz küzdelmes az élet, nem lesz nehéz olyan megpróbáltatások, mint ami eddig még nem volt, de tudjuk, hogy megígérted, Urunk, hogy feljebb nem hagysz próbálni bennünket, mint ahogy elszenvedhetjük, és a kimenekedést is mindig megadod. Köszönjük, hogy a te ígéreteidben bízhatunk. De, Urunk, tudjuk, hogy nem felejtkezhetünk el arról, hogy az ígéreteidnek mindig feltételei vannak. Rád kell figyelnünk. A te szavadat kell vizsgálnunk, tanulmányoznunk, meg kell hallanunk, meg kell ismernünk ebben a zűrzavarban, a sok-sok hang között meg kell hallanunk a te hangodat. Ki kell választanunk azt, hogy melyik a te hangod, melyik a te akaratod, mi a te üzeneted számunkra, és ehhez csend kell elvonulni a világtól, a sok-sok tennivalóból, és hogy rád tudjunk hangolódni. Urunk, tudjuk, hogy a világ várja a biztos pontokat, várja az, hogy biztos utat mutasson valaki, jó utat mutasson, és ne a hazugságokat, hanem az igazságot tárja fel. Tudjuk, hogy sátán eltorzítja azokat a dolgokat, amik a Bibliában leírattak. Rólad, Urunk, a képet eltorzítja, hamis képet mutat be, és a te gyermekeidnek ez a feladatunk, hogy helyreállítsák ezt a képet, hogy bemutassák a te törvényeidet, rendeleteidet, felhívják a figyelmet erre, ezeknek a csodálatos bölcsességére, az értelmet, a kikutathatatlan, végére mehetetlen értelmet megmutassák, hogy biztos vezető van. Te biztosan célba akarod juttatni az embert. Az a te akaratod, hogy minden ember üdvözüljön. Nem rajtad múlik. Urunk, látjuk az advent népet, látjuk magunkat, hogy hasonló a zsidó néphez, mi se nagyon teljesítettük ezt a feladatot, hogy bemutassuk a te törvényedet, a te jellemedet. De olyan jó arra gondolni, hogy most még tart a kegyelem időnk. Most még lehetőségünk van, és föl kell ébrednünk ahhoz, hogy az a világosság rajtunk visszatükröződhessen a világ számára. Bemutathassuk a világosságot, az igazi igazságot, fölépítsük azt, amit leromboltak az emberi elgondolások, elképzelések, az alapzatokat is újra kell építeni, mert azokat is elrontotta Sátán. Nem figyeltünk rád, az emberiség nem követett téged, és ezt újra kell rakni, de olyan jó tudni, hogy a te szent lelked által mindez lehetséges, a te vezetésed által mindez lehetséges. Urunk, köszönjük, hogy a te angyalaiddal veled együtt munkálkodhatunk, ez egy hatalmas kiváltság. És segíts bennünket, hogy hétköznap is ott legyenek a te igéid, gondolataid a fejünkben, hogy tudjuk a jó utat választani, és tudjunk készen állni arra, hogy ha te küldesz valahová, ahol feladatot készítesz számunkra. Úrunk, kérünk beteg testvérekért is, hogy erősítsd őket testileg, lelkileg, és segíts, hogy meglássák, hogy miért engedted meg a nehézségeket, a fájdalmakat, hogy mi az üzeneted ezek által. És biztosak lehetünk mindannyian, hogy te jót szeretnél kihozni a fájdalmakból, a szenvedésből is. Menteni akarsz. Nem a kárhoztatás a cél, hanem a mentés, a jó útra való vezetés. Urunk, köszönjük az Úr Jézus érdeméért, hogy kérhetünk. Amen.